Rasmussennel. Kedves hallgatóim, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Fél 6. Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden. Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást.
Horváth P. András jogászt választotta a közmédia átmeneti vezetőjének az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.
A megszaporodott súlyos balesetek miatt az országos rendőrfőkapitány az egész országra kiterjedő fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést rendelt el, június 27-e és augusztus 31-e között.
Holnap időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. 27-32 fok lesz.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. A segítséget két részletben, augusztusban és novemberben kapják meg a szülők, valamint a gyermekvédelmi intézményben élő gyermekek. A döntés csak nem 400 ezer gyermeket érint. Részletek Kovács Mártontól.
Egyetlen gyermek sem, kisgyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz helyzetben él. Ezért vállaltuk korábban, és ezért vezetjük be, hogy mintegy 400 ezer magyar gyermek 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap.
Szülők 100 ezreinek jelent nehézséget az iskolakezdés, ezen enyhítene a támogatással a kormány, mondta miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, a segítséget a már korábban megítélt jogosultsági rendszer alapján kapják meg az érintettek. Ennek megfelelően a sajátos nevelésű gyermeket nevelő szülők, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élő gyermekek, valamint az árvaellátásban vagy a rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesülők is automatikusan megkapják a támogatást.
Minden olyan tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermek, akik emelszintű 1000 forinttal vagy nem sokkal megemelszintű családi pótlékot kapnak, ők mind jogosultak lesznek. Minden sajátos nevelésű, tehát esenis gyermek családja jogosult lesz. Minden gyermek, aki részt vesz a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, segítjük az egyszülős családokat, minden olyan gyermek jogosult lesz erre a 100 ezer forintos támogatásra, akik egyszülős családban élnek, és ott ugye ott van 1000 forinttal megemelt családi pótlék.
A támogatást két részletben kapják meg az érintettek. Az első részt 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja ki az államkincstár, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában novemberben kapják meg a családok. 2027-ben egy komplexebb, alaposabb, pontosabb rendszert alakítanak ki, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
Összesen mintegy 868 milliárd forint hazahozatala és a helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
Hozzátette, az intézkedések lehetővé teszik a szélenergia elterjedését, ami hangsúlyozta, növeli Magyarország energiafüggetlenségét. A szárazföldi szélerőművek magasságát a jelenlegi 130 méterről 199 méterre növelik, amivel nem csak védik, de fenntarthatóbbá is teszik a rezsicsökkentést.
Minél több hazai megújuló energiát tudunk termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Ezen kívül lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamos energiaszerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel.
A kormány tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról. Erről már Szondi Vanda kormány szóvivő beszélt és emlékeztetett, egy új törvényjavaslat benyújtásáról döntöttek az 1990-es rendszerváltás máig be nem váltott ígéreteinek teljesítésére.
A kormány szóvivő hangsúlyozta, a nyilvánosságra hozás nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a személyiségi adatokat tiszteletben tartva tárják fel az információkat. Szondi Vanda beszélt arról is, hogy létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, amelynek munkájában nemzetbiztonsági szakemberek mellett történészek, levéltárosok, jogászok vesznek részt. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepe is megerősödik a jövőben.
A kormány döntése alapján az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, 2026. október 22-én hozzáférhetővé válnak az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziék és az úgynevezett B-mappák, B-naplók pedig folyamatosan, de legkésőbb 2026. december 31-éig kerülnek közzététerre. A szimbolikus dátum rámutat arra is, hogy a forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
Nekezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását. Erről is a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, több ezer milliárd forint hiányzik a vízi közműrendszerből. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
Nagyon meleg van, de talán egy kicsit jobb, mint tegnap meg tegnap előtt.
Kedden az abszolút meleg rekord is megdőlt. A Nógrád vármegyei Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A kormány a hőségriasztás idején központi koordináció mellett a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetésével szervezte a védekezést. Emlékeztetett a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a rendkívüli helyzetet egy olyan vízi közműrendszerrel kellett átvészelni, amely évtizedes fejlesztési és felújítási hiányokkal küzd. Mint mondta, a rendszerből több ezer milliárd forint hiányzik.
Az országban a csővezetékbe jutó ivóvíz 20-30%-a elvész már a hálózatban. Ahogy a parlamentben is elmondtam, most óránként átlagosan 10-11 csőtörés történik. Itt a két hét alatt és jelenleg is a fő elsődleges feladatunk az ivóvíz fenntartása volt. 12 nap alatt sok 100 000 liter ivóvizet juttattunk el különböző módon az emberekhez.
Hozzátette, 120 településen kellett elrendelni harmadfokú vízkorlátozást, és valamilyen mértékű szigorítás még most is sok helyen van érvényben. A cél ezzel az volt, hogy megelőzzék a rendszer teljes összeomlását.
Ahogy a parlamentben elmondtam, megkezdjük Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, felgyorsítjuk, vagyis inkább elindítjuk a vízi közműhálózat felújítását, bővíteni fogjuk a víztározói kapacitásokat, vízmegtartási programot indítunk, fejlesztjük az öntözési kultúrát, és szükséges, hogy minél előbb elfogadja a parlament az új klímatörvényt, amely valóban hosszú távra felkészíti Magyarországot a szélsőségesebb időjárási helyzetek kezelésére.
Emlékeztetett a kormányfő, aki hozzátette, a klímaváltozás okozta nehézségekhez a mezőgazdaságnak is alkalmazkodnia kell, ezt külön program támogatja majd.
Horváth P. András jogászt választotta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltjének feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása lesz. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Az adatvédelmi szabályoknak megfelelő anonimizált önéletrajzot a bizottság tagjai e-mailben megkapták. A Tisza képviselőcsoport jelöltje dr. Horváth András, a Mi Hazán képviselőcsoport jelöltje Virág Halmi Sarolta.
Ismertette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átmeneti vezetésére jelölteket a fideszes Szent Királyi Alexandra, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának elnöke. A bizottság Mi Hazánkos alelnöke a vita során azt kritizálta, hogy nem volt több idő a jelölt állításra. Szabad István szerint az átmeneti vezetőnek rá kell látnia a média működésére, és olyan képességekkel kell rendelkeznie, hogy át tudja látni az átszervezéssel járó jogi teendőket.
Én úgy gondolom, hogy mind a két jelölt, akiről most döntünk, teljesen alkalmasnak tűnik így áttekintésre, átolvasásra. Viszont rendkívül sajnálom, hogy nincs arra lehetőség, hogy itt legyenek velünk a jelöltek, és meg tudjuk őket kérdezni.
Radnai Márka Tisza képviselője a közmédiával kapcsolatban úgy fogalmazott, olyan szégyenfoltról van szó, amit helyre kell tenni, amellyel kapcsolatban a bizottsági alelnök szerint nem politikai, hanem társadalmi nyomás van. Hangsúlyozta, most átmeneti időszakra választanak vezetőt, akinek fő feladata az intézmény jogi és működésbeli átvilágítása lesz.
A nyílt pályázat, ami valódi társadalmi egyeztetés és szakmai egyeztetés útján fog végigmenni, az új vezetőnek a kiválasztása az nagyon fontos, hogy időt hagyjunk, és valóban fontos lehet, hogy legyen személyes meghallgatása is annak a szakmai vezetésnek, de most azon az állásponton vagyunk, hogy minél gyorsabban találjunk egy átmeneti vezetőt.
Csibi Krisztina, aki a Fidesz képviseletében volt jelen, a többi között azt hiányolta, hogy a bizottság nem dolgozott ki eljárásrendet a kiválasztásra.
Hogy nem nagyon értem, nem is azt, hogy egy héten belül összehívtok, ez természetes, hiszen ez a munkánk is, rugalmasak vagyunk ezen a téren, hanem inkább az, hogy a személyeket nem tudtuk itt megismerni, nem tudtunk nekik kérdéseket feltenni arra vonatkozólag, hogy hogyan képzelik el a jövőbeli munkájukat.
Az eljárás módja miatt nem állított jelöltet a Fidesz és a KDNP. Erről már Szentkirályi Alexandra, a Művelődési Bizottság elnöke beszélt.
Egyáltalán nem felel meg se az átlátható, se a felelős közjogi működésnek. Egy ekkora közmédia átalakítás átmeneti időszakára több ezer munkavállaló sorsát, több 10 milliárd forint fölötti rendelkezés teljes felhatalmazással, egy áterőltetett, gyors döntéssel, személyes meghallgatás nélkül én rendkívül problémásnak tartok.
A bizottság Horváth P. András pályázatát nyílt szavazással 7 igen és 4 nem mellett támogatta. A megválasztott az ELTE jogi karán végzett ügyvédként dolgozik. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásáig, július 26-áig látja el. Ezért a vezérigazgató egyhavi javadalmának 10%-át kapja meg. Horváth P. András a Duna Média szolgáltató vezetéséért az új vezérigazgató megválasztásáig felel.
Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába, és hiteles, független, objektíven tájékoztató médiumként működjön. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált, a közmédia átmeneti vezetésére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett egy tisztás párt kinevezett kapott megbízást.
Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a legfontosabb feladat. Michael Martin az ír uniós elnökség első napján azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. Írország magyarországi nagykövete a külügyi bizottság ülésén arról beszélt, támogatni kell az európai vállalkozásokat és garantálni kell az európai emberek biztonságát. Ambrus Robert összeállítása.
2025-ben a védelem volt középpontban, 2026 pedig a versenyképességével lesz, így vázolta fel az ír uniós elnökség előtt álló legfontosabb feladatokat az Európai Tanács elnöke. António Costa azt is egyértelművé tette, hogy a következő fél évben is támogatni kell Ukrajnát. On the battlefield, fordult a kocka a csatatéren az ukrán fegyveres erők bátorságának köszönhetően. Európa támogatása és az Oroszországra gyakorolt nyomás ebben döntő szerepet játszott, mondta António Costa. Azért fogunk dolgozni, hogy megerősítsük Európa globális szerepét. Erről beszélt az ír miniszterelnök. Michael Martin egyetértett António Costával abban, hogy minden lehetséges módon támogatni kell Ukrajnát és fokozni kell a nyomást Oroszországra. Az ír kormányfő ezt személyesen is elmondta az ukrán elnöknek. Volodymyr Zelenszkij Dublinban egyeztetett Ukrajna uniós csatlakozásáról. Azon fogunk dolgozni, hogy továbbra is biztosítsuk azt a politikai, pénzügyi és katonai támogatást, amire szüksége van Ukrajnának, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. Azon fogunk dolgozni, hogy folytassuk az Európai Unió támogatási kölcsönének folyósítását, mondta Michael Martin. Az ír kormányfő közölte, dolgoznak a 21. szankciós csomagon, amit később egy újabb követhet. Az ukrán elnök azt mondta, Ukrajna Európát is védi, ezért fontos az, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. Gratulálok Írországnak az elnökséghez, ez mindig nagy felelősség, különösen most, amikor életeket és értékeket kell megvédenünk Oroszország Európa ellenes agressziójától, fogalmazott az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij köszönetet mondott az európai vezetőknek azért, hogy hivatalosan is elkezdődtek a tárgyalások Ukrajna csatlakozásáról. Az ukrán elnök arra számít, hogy az összes fejezetet megnyitja Brüsszel. Amikor Volodymyr Zelenszkij beszédében erre utalt, megszólította az Európai Tanács elnökét és rákérdezett, mire számíthat Ukrajna.
António, what do you think?
Talán, válaszolta António Costa. Itthon az Országgyűlés Külügyi Bizottságában az ír nagykövet ismertette az ír uniós elnökség célkitűzéseit. Meg kell erősíteni a vállalkozásokat, az európai értékeket és Európa biztonságát, összegzett Ragnar Almqvist. A nagykövet arról is beszélt, hogy Írország támogatja az új magyar kormány erőfeszítéseit az unió felé tett vállalásaiban, hogy Magyarország hozzájusson az uniós forrásokhoz.
Szigorítaná a migrációs szabályokat az Európai Néppárt, amely keményebb intézkedéseket sürget az illegális bevándorlás visszaszorításáért. Javaslatukban elutasítják a nagyszabású legalizációs programokat, így a spanyol amnestia programot, amellyel törvényesítik az évek óta engedély nélkül ott tartózkodó bevándorlók helyzetét. Részletek Brüsszelből Berek Patriciától.
Mostanra már több mint 1,2 millió bevándorló kér tartózkodási engedélyt Spanyolországban. A néppárt állásfoglalása sürgeti a kiegészítő védelmi státusz eltörlését, és azt is, hogy a tagállamoknak joguk legyen megtagadni az unió külső határain a menedékjogi eljárások lefolytatását, ha eszközként vetik be ellenük az illegális migrációt, és akkor is, ha biztonságos országokból próbálnak belépni az EU területére. A néppárti állásfoglalás szerint meg kell akadályozni a visszaéléseket az európai szociális rendszerekkel, és a juttatások feltétele kell legyen a jogszerű tartózkodás és a bevándorlók együttműködése. A néppárt európai stratégiát sürget a politikai iszlám kihívásának kezelésére, megkülönböztetve azt az iszlám békés gyakorlásától. A Juraktív kérdésére mit szól ehhez az Európai Bizottság, amelynek vezetője Ursula von der Leyen maga is a néppárt tagja, a szóvivő úgy válaszolt, politikai kérdésekben az uniós testület nem foglal állást.
11 év alatt csaknem 800 ezer afgán jött az európai közösségbe, mondta a Szaifo Omar, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy becslések szerint az érkezők 40%-ának nincs iskolai végzettsége, 10%-a az anyanyelvén se tud írni-olvasni, ez pedig jelentősen megnehezíti a munkaerőpiaci integrációt, a helyzetet pedig súlyosbítja a gyakori bűnelkövetés.
A szakember a Kossuth Rádióban azzal összefüggésben, hogy uniós tisztségviselők Brüsszelben tárgyaltak az afganisztáni tálib kormány képviselőivel, arról beszélt, az Európán kívülről érkező migránsok közül az afgánoknak a legrosszabb az integrációja. Az uniós vezetés emiatt is dolgozik azon, hogy a bűnelkövetőket visszatoloncolja Afganisztánba.
Egyes európai országok, amelyek érintettek ebben a kérdésben, már úgy kezelik Afganisztán, minthogyha biztonságos lenne, legalábbis a bűnelkövetők kapcsán. Ezzel párhuzamosan azonban az Afganisztánból érkező menedékkérelmeknek hozzávetőleg 70%-át pozitívan bírálják el, hiszen nem tartják biztonságosnak Afganisztánt hivatalosan. Tehát végső soron ez most egy ilyen csapdahelyzet.
Súlyos orosz légicsapás sorozat érte éjszaka Kijevet, több mint 20-an meghaltak és 90-en megsérültek, közölte a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője. Részletek Iváncsik Attilától.
Az ukrán főváros 30 pontján 25 rakéta és 12 drón csapódott be, a legtöbb áldozatot az épületek törmelékei alatt találták meg a mentő alakulatok. A pusztítás miatt Kijevben gyásznapot hirdettek. A légvédelem jelentése szerint az oroszok összesen mintegy 600 különböző típusú rakétát és harci drónt vetettek be. 7 ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás az energetikai rendszerben keletkezett károk miatt. Volodymyr Zelenszkij elnök a Kijevet ért súlyos éjszakai orosz légicsapások után ismét felszólította a nyugati szövetségeseket, hogy adjanak Ukrajnának légvédelmi berendezéseket. Az ukrán csapások célpontja Nyizsnyi Novgorod mellett az egyik legnagyobb kapacitású orosz olajfinomító volt, amely évente 17 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Emellett egy fontos vasúti hidat is eltaláltak.
Esti krónika.
Úgynevezett sorsfordító házat adtak át a Somogy vármegyei Dráva Gárdonyban. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az MBH Bank összefogásából felújított ingatlanba egy rászoruló család költözhet be.
A segélyszervezet elnöke a közmédiának elmondta, tevékenységük középpontjában az esélyteremtés áll, így arra törekednek, hogy ne csak átmeneti segítséget tudjanak nyújtani, hanem kitörési pontot is kínáljanak a családoknak. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, ez a sorsfordító ház is egy ilyen kitörési pont lehet.
A segélyszervezet arra törekszik, hogy az átmeneti otthonainak a környezetében minél több olyan ingatlannal rendelkezzen, vagy olyan lakással rendelkezzen, ahová családokat ki lehet költöztetni, hiszen egy átmeneti otthonban mondjuk másfél évig tud lenni egy család, de a célunk az nem az, hogy egyik otthonból költözön a következő otthonba az adott család, hanem az, hogyha lehet, akkor ez önálló élet irányába induljanak el. És ez egy nagyon jó átmeneti forma, ami akár 5 évig is tartott, mondjuk, hogy egy család egy ilyen házat igénybe vesz, viszont ez nagyon fontos, hogy itt még azért ők a szervezet látókörében maradnak, tehát kapnak egyfajta gondozást, támogatást, de már önálló életet tudnak élni, tehát az édesanyja dolgozik, a gyerekek természetesen oktatási intézményekbe járnak.
Július 1-én elkezdődött a Jótékony Hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően több webáruház és vállalkozás kínál kedvezményeket, miközben a vásárlások összegéből civil szervezetek adományokat kapnak. A szervezők a programmal a társadalmi összefogást szeretnék erősíteni. López Brigitta és Falucskai Ivett összeállítása.
Egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmával meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni.
Előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
Szakértők szerint tudományos tények bizonyítják, hogy az adományozás növeli a boldogság hormon termelődését az agyban. A magyar lakosság csak nem 60%-a szokott adományozni. A legtöbb adakozás az ünnepekhez, főleg a karácsonyi ünnepkörhöz köthető. A civil szervezetek támogatására jött létre a Jótékony Hét, amely július 1-én kezdődött és 7-e éjfélig tart. A kezdeményezés lényege, hogy összekössék a vásárlókat, a vállalkozásokat és a civil szervezeteket. Az akcióban résztvevő webáruházak, cégek a vevőnek kuponkód használatával azonnali kedvezményt adnak. Közben a vásárlások értékének egy meghatározott részét felajánlják a vevő által kiválasztott szervezetnek. Számolt be a részletekről Szabó Zoltán, a Jótékony Hét szervezője.
A kuponkód az egy civil szervezethez kapcsolódik. Ehhez a kuponkódhoz sokféleképpen hozzájuthat egy magánszemély, egy vásárló, akár olyan módon, hogy már kapcsolatban áll egy civil szervezettel, akik biztatják arra, hogy használja ezt a vásárlásai során, akár a jótékony7.hu weboldalon meg tudják találni ezeket a kódokat. Ha ezt a kódot használom én vásárlóként egy vásárlás során, akkor azon kívül, hogy én magam is kedvezményhez jutok, és eldöntöm, hogy a vállalkozás általa előre deklarált módon és mértékben melyik civil szervezetet fogja pénzügyileg támogatni, miután én vásároltam. A pontos százalékokat előre meghatározzák a vállalkozások, a kedvezmény mértékét is, és a támogatás mértékét is.
Az egyik kedvezményezett civil szervezet a Heti Betevő Egyesület. Lánci Éva, az egyesület társelnöke elmondta, a szervezet több mint 10 éve működik, önkéntesekkel dolgoznak, akiknek köszönhetően vasárnapi ebédet adnak.
Országszerte átlagosan heti 1000 embernek, több mint 1000 embernek tudunk igazi vasárnapi ebédet adni, amit gyakorlatilag kizárólag magánadományokból finanszírozunk, egy meleg főétel, egy házi sütemény, gyümölcs.
A Jótékonysági Hét próba jelleggel jövő hét keddig tart. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni, és évente 2-3 alkalommal megtartani a programot, hogy az országos összefogássá váljon. A tervek szerint a következő alkalom novemberben lesz. A kezdeményezés részletei a jótékony7.hu weboldalon érhetők el.
Jelentős vízszint ingadozásokra és a mostanihoz hasonló kisvizes időszakokra továbbra is készülni kell a Velencei tónál, mondta a Boromissza Zsombor, a Matet tájvédelmi és élővilágvédelmi szakértője, aki szerint a többi között az elmúlt évek csapadékhiánya és a tó adottságai miatt előfordulhat az is, hogy kiszárad a tó.
A szakember a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az elmúlt évtizedekben a Velencei tó környékét az üdülés érdekében szabályozták, és a tó láthatóan alkalmazkodási válságban van. Boromissza Zsombor szerint a jelenlegi tájhasználatot felül kell vizsgálni.
Az üdülés turizmust sem kell elengedni, inkább olyan használatokat kell erősíteni, amelyek rugalmasabban viselik, hogyha itt ingadozik a vízállás. Mondok egy-két példát. Most is nagyon népszerű a tókörbe kerékpározása, ez alapvetően a szezont is meghatározza a vendéglátásban. Ez érzékelhető, hogy a tó önmagában, mint vonzástényező, anélkül, hogy belemennénk, tud vonzó lenni. Vagy például erősíthető az ökoturizmus, ami a természet megfigyelésére alapul, és most látható is, hogy a természet elkezdett erősödni bizonyos szempontból a Velencei tavon. Illetve vannak olyan vízisportok, amelyek nem igényelnek nagy vízszintet, most is nagyon népszerű például a szapozás.
Úgynevezett szellemraktárakat számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A közúti ellenőrzési rendszer adatait vizsgálva derült fény a gyanús lerakatokra, amelyeknek semmilyen adóügyi papírja nem volt, számolt be a részletekről a NAV szóvívője. Lincmájer Szilvia hozzátette, a revizorok jelentős mennyiségű feketén beszerzett árut, illegális munkásokat és fiktív számlákat találtak a három kőbányai raktárban, amelyeket bezártak.
A benne lévő árut azt lefoglalták, sok terméknél az is felmerült, mivel az áru eredete kétséges és ismert márkák jelzései szerepelnek a csomagoláson. Itt föl kell keresni a tulajdonost is, és tőle megkérdezni, hogy esetleg a termék az nem hamis vagy hamisított, úgyhogy itt még további vizsgálat van folyamatban. Az adóügyi jogkövetkezmények pedig nagyon súlyosak. Ilyenkor, hogyha valakinél semmilyen adóügyi papír nincsen, semmilyen adóügyi papírral hitelesen nem tudja igazolni az ott tárolt jelentős mennyiségű árunak az eredetét.
Kiemelkedően sok baleset történt az utakon az elmúlt három hétvégén. A rendőrség ezért augusztus 31-éig országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokoll programot. Víg András összeállítása.
Három fekete hétvége is volt a magyar utakon az elmúlt hónapban. Június 12-e és 14-e között 7 halálos baleset történt az országban, ezekben 14 ember halt meg. 19-e és 21-e között 6 balesetben 8-an vesztették életüket. A múlt hétvégén pedig 5 balesetben 9-en haltak meg. A három kánikulai hétvégének összesen 31 áldozata volt az utakon. A megszaporodott súlyos balesetek miatt az országos rendőrfőkapitány az egész országra kiterjedő fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést rendelt el június 27-e és augusztus 31-e között. Mondja Dávid Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársa.
Ennek az a célja, hogy minél több rendőri erőt csoportosítsunk, azokra a helyekre, ahol Magyarország területén legforgalmasabb az a közlekedés, legforgalmasabb útszakaszain, balesetveszélyes csomópontokban, illetve azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb ember megjelenésére számítani lehet. Ezeken a helyeken kiemelten ott lesznek kollégáink, hogy segítsék a forgalmat.
Az akcióban a rendőrség az összes rendelkezésére álló sebességmérő készülékét beveti, mondja Oberling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának egykori vezetője.
300 közeli az eszközök készülékek száma, és ezeknek a karbantartása folyamatos, tehát nagyon ritka az a pillanat, hogy javításra váró készülék azért nem működik, mert még nem került sor a javítására, tehát 300 körüli működő eszköz, és mindegyik dolgozik.
A rendőrök munkáját több mint 50 drón is segíti. Ezekkel a forgalmat figyelik majd, és a haladás közben elkövetett szabálysértéseket, például az elsőbbség meg nem adását, a záróvonal átlépését és a kötelező haladási irány megsértését dokumentálják majd.
Autós percek.
Az Utinform tájékoztatása szerint megerősödött a forgalom az M1-es M7-es közös kivezető szakaszán. Az M7-esen az M1-es elválás után is lassabb haladásra kell készülni az érdi szakaszig. Kamionnal ütközött egy autóbusz a 81-es főúton a 32-es kilométernél. Lezárták a fél útpályát, mindkét irányból torlódásra kell készülni. Több jármű ütközött Veresegyház és Gödöllő között a Szada településen átvezető főúton, a forgalmat megállították. Útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, a 22-es kilométernél. Itt lassabb a haladás.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek a 11. kerületben a Hunyadi János úton, kifelé a bevásárlóközpontnál a külső sávban. Lassú a haladás a Rákóczi úton, a Kiskör úton mindkét irányban az Asztória felé, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A keleti ország részben fokozatosan csökken a csapadékgócok számossága. Pénteken bár hideg front érkezik, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és csak kevés helyen alakulhat ki többnyire jelentéktelen csapadék. Az északi északnyugati szél ma a Dunántúlon és északkeleten, holnap már több felé lehet erős, néhol viharos. A minimum általában 15 és 21 fok között várható. Pénteken a csúcsérték 27 és 32 fok között alakul. Kókai Ádám, Hungaromet.
A krónika végén.